Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Az alamizsná témáját szeretném körüljárni. Valójában adományról vagy egyéb segítségről van szó, amelyet szükségben lévő felebarátunknak nyújtunk, az irgalmasság cselekedeteinek tárgya. Az alamizsna forrása lehet Isten és ember szeretet, nadlelkűség, jámborság vagy akár bűnbánat. Az Ószövetségben az igazság és jámborság fokmérője ezért szerették a nyilvánosságát. Az Új Szövetségben Krisztus könyörülő ember szeretetének követése, amely akkor kedves Isten előtt, ha őszintén, titokban és személyválogatás nélkül történik. Például hamvazó szerdán többek között ezt is hallottuk az evangéliumban, Máté 6. fejezetben. Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket, itt semmi jutalom nem vár rátok mennyei atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kültöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek, bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Így alamizsnát titokban marad, és atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Az egyházat néha azzal vádolják, hogy alamizsnával próbálja megoldani a szociális gondokat, holott az egyház tanításában az alamizsna a bűnbánat egyik módja, és azoknak a bajoknak a gyors és azonnali enyhítésére való, amelyeknél a szociális kérdés megoldását adó igazságosság nem segíthet. Isten ugyanis a föld javait minden embernek szánta, de elosztásuk egyenetlen, és emiatt, valamint a sokféle emberi mulasztás és bűn miatt sokan képtelenek a jog és az igazságosság lehetőségein belül segíteni magukon. Ezért vannak esetek, amikor az alamizsna kötelesség. E kötelesség fölismeréséhez különbséget teszünk az élet, illetve az ember státusza fenntartásához szükséges, illetve felesleges javak, továbbá a rászoruló ember helyzete súlyosságának fokai, tehát végső, súlyos vagy általános szükség között. Ezeket figyelembe véve az alamizsna adás szabálya következő. A végső vagy majdnem végső szükségben lévőket segítenünk kell a saját fölösleges és a státuszhoz szükséges javainkból, de nem kell föltétlenül megosztani az élethez nélkülözhetetlen javainkat. Ez a szeretet gyakorlásának úgynevezett hősies, szentekre jellemző foka, amit nem lehet kötelezővé tenni. A segítségnyújtás viszont akkor is kötelező, ha nagy anyagi veszéllyel, veszteséggel jár. Továbbá a súlyos szükségben szenvedőkön a felesleges dolgokból, illetve a saját szükségleteket fedező értékek egy részéből kell segíteni, és végül az általános szükségben lévőknek a fölösleges javainkból kell adnunk. Kedves testvérek, most tartsunk szünetet, hallgassunk nagybőti zenét. Az alamizsna gyűjtés régebben személyes kéregetés volt házról házra járva. A kolduló rendek létfenntartásának forrása volt, de végeztek alamizsna gyűjtést más szerzetek és egyházi személyek is bizonyos célokra. Magyar egyházi törvények az alamizsna gyűjtés, például 1279-ből származó budai zsinati dokumentumban ez áll, ha valaki hivatalból alamizsnát gyűjt, csak azt mondja a népnek, amit pápai vagy püspöki megbízó levele tartalmaz. A lelkipásztorok hívektől jóságosan kérjenek alamizsnát, de ne erőszakoskodjanak. Gyűjtő csak akkor fogadjanak, ha a pápától, a pápai legátustól vagy a püspöktől megbízó levele van. A szepesi préposti zsinat 1460-ban meghatározta, a plébánosok csak akkor engedjék alamizsnát gyűjteni a szerzeteseket, ha az esztergomi érsek vagy a prépost írásos engedélyét előzőleg bemutatták. A nyitrai egyházmegyei zsinat 1494-ből csak püspöki engedéllyel rendelkező szerzetes gyűjthet alamizsnát, prédikálhat és gyontathat. Híre jár ugyanis annak, hogy vándor szerzetesek búcsúkat engedélyeznek, püspöknek fenntartott esetekben feloldoznak, díjfejében elengednek jóvátételi kötelezettségeket, megfelelő alamizsna fejében kijelentik, hogy 2-3 tisztító tűzben szenvedő lelket átvisznek a mennyországba, s a jótevőket minden bűnük és büntetésük alól feloldozzák. Az alábbi megbízó leveleket hatálytalanítva ezután csak újonnan keltezett megbízás felmutatásával fogadjanak szerzeteseket. Megbízás nélkül kolduló vagy gyontató prédikáló szerzetesekről a könyveik kivételével mindent vegyenek el. A rendelkezést a templomokban szószékről mindenki számára érthetően hirdessék ki, aki ellenben megkapta a püspöki felhatalmazást, azt a papok szívesen fogadják. A kapott alamizsna negyed részét a kolduló szerzetes becsületesen adja át a plébánia papjainak, áll az 1494-ből származó dokumentumban. Alamizsna mai formája a különféle célokra rendezett templomi gyűjtések, persejezés vagy csekk formájában. Jogi szabályozása lényegében változatlan, illetékes egyházi felettes engedélyéhez van kötve. A püspökkari konferenciák által hozott szabályokat még a kolduló rendeknek is meg kell tartaniuk. Magyarországon 1989-ig évente kétszer hirdetett általános gyűjtést a püspöki kar, ősszel az öreg és beteg szerzetesek számára, tavasszal a 8 katolikus gimnázium számára. Egyházmegyei és plébániai szinten a helyi szükségletek szerint gyűjtenek, az összegyűlt összeget természetesen a célnak megfelelően kell használni. Kedves testvérek, a nagybőjt három pillérével foglalkozunk, ugye szó volt már az előző hetekben az imádságról és a bőtölésről, ma pedig az alamizsna, mint a nagybőjt harmadik pillére a témánk. Az Ószövetségben kezdetben a jeruzsálemi templom javára gyűjtöttek, a szentély fenntartására, a kultusz céljára, a szolgálatot teljesítők ellátására, valamint a szegények támogatására a törvény tizedet írt elő a szántóföld és a gyümölcsfák terméséből, majd később az állatok elléséből. Leviták könyvében olvassuk a 27. fejezetben, 32. versben. A szarvasmarha és a juh kecske tizedelésében minden tizediket az Úrnak kell szentelni, ahogy átmegy a pásztor botja alatt, és több más termékekből is. Ezen kívül le kellett róni a váltságdíjat az elsőszülöttért, és fejadót is kellett fizetni. Gyakran önkéntes adományokkal is hozzájárultak a templom és a kultusz fenntartásához. Arra ellenben nincs adat a régi időkből, hogy polgári célra is adakoztak volna. Ószövetségben olvassuk az apostolok cselekedeteiben, 24. fejezetben, hogy Szent Pál szervezett a jeruzsálemi hívek számára adománygyűjtést, ez áll a 17. versben. Több év eltelte után azért jelentem meg, hogy adományokat hozzak népemnek, és hogy áldozatot mutassak be. Harmadik missziós útjának egyik célja volt az adománygyűjtés. Az adománygyűjtés a judaizálók körében erős köteléknek bizonyult. Templomadó ellenpólusa volt, s bizonság volt az evangélium egyetemessége mellett. Különösen eredményes volt az adománygyűjtés Korintusban, de Pál fogsága miatt nem tudta személyesen elvinni és szétosztani, a tanítványok pedig Félix helytartó kapzsisága miatt titokban tettek eleget megbizatásuknak. A rászorulók számára az alamizsna gyűjtés állandósult, az egyház liturgiájában is szerepelt. Ez ugye általában a felajánláskor történik a Szent Misén. Az alamizsnával összefüggnek a szeretet cselekedetei, vagyis önkéntes szolgálatok összessége, tehát említettük az önkéntességet is, melyet szeretetből szükség esetén ellenszolgáltatás nélkül is vállal és elvégez az ember. Izajás felsorol néhányat a szeretet cselekedetei közül, 58. fejezetben, 6. és 7. versben. Tudjátok, milyen az a bőt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten az Úr. Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga kötelékeit. Bocsáss szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát. Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztest föl, és ne fordulj el embertársad elől. A késői zsidóság a Tóra által parancsolt kötelező tettek, 313 ilyet ismertek, mellett számon tartotta az alamizsnát és a szeretet cselekedeteit. A szeretet cselekedetei szemben az alamizsnával nem csak szegények, hanem gazdagok, élőkön kívül holtak fel és irányultak, és mindenféle személyes szolgálatot is magukban foglaltak. A szeretet cselekedeteit értékesebbnek tekintették, mint az alamizsnát. A szeretet cselekedetei közé tartozott a temetési szertartás is. Innen érthetők Jézus szavai, amit Betániában, Simon házában Júdásnak mondott, amikor az méltatlankodott a kenet pazarlása miatt. Jézus tanítványai számára a szeretet legnagyobb cselekedete az élet föláldozása. Ezt olvassuk János evangélium 15. fejezetében. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Vagy Márk evangéliumának 10. fejezetében, 45. versben, hisz az ember fia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Kedves testvérek, a jó cselekedet Isten akaratának szabad akarattal is tudatosan történő teljesítése. Természetes, ha földi célokért történik, természet fölötti, ha pedig Isten szeretete motiválja, akkor nevezik természet fölöttinek. Az erkölcsileg jó cselekedet egyszerre föltételezi a tárgy, a cél és a körülmények jóságát. Egy rossz cél még akkor is megrontja a cselekvést, ha a tárgya önmagában jó, például azért imádkozni vagy bőtölni, hogy lássák az emberek. A választott tárgy önmagában rosszá teheti az egész cselekedetet. Vannak konkrét cselekedetek, amelyek választása mindig rossz, mert akarati rendezettséget vagy erkölcsi rosszat tartalmaznak. Tévedés az emberi cselekedetek erkölcsiségét csak a szándék vagy a keretüket képező körülmények alapján megítélni. Vannak cselekedetek, amelyek önmaguk által és önmagukban a körülményektől és szándékoktól függetlenül mindig súlyosan rosszak tárgyuk miatt, ilyenek például a káromlás és a hamis eskü, az emberölés és a házasságtörés. Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó származzon. A jó cselekedet ismétléséből erény születik. Jutalma a földi elismerés, a jó cselekedet értékét a benne megvalósuló áldozat nagysága adja, Ezért a jó cselekedet példája Ábrahám és a szegény özvegyasszony. Lelki jó cselekedetek a bőt, az imádság, az irgalmasság és a megbocsátás. Az örök élet a jó cselekedetek jutalma, hogy olvassuk Máté evangéliumában, 7. fejezetben, nem jut be mindenki a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki teljesíti mennyei atyám akaratát. Amikor az alamizsnáról beszélünk, meg kell említeni ugye a tizedet, ez a latin deciméből származik, ez pedig hát magyarosan dézsmának szokták mondani. Valójában a tized az ősi adó terményből vagy jövedelemből nyújtott járandóság. Az Ószövetségben a föld hozamának a szentét megillető része a papok és leviták jövedelme, illetve azok a javak, melyeket a királynak kellett beszolgáltatni. Sámuel első könyvében olvassuk a 8. fejezetben, tizedet vedd ki szántóitokra, szőleitekre és az udvari embereinek, meg a tisztviselőinek adja fizetésül, tizedet szed nyájaitokból, s magatok is a szolgái lesztek. E kultikus célú beszolgáltatás azon a tényen alapult, hogy a földön minden istené, ahogy a kedves testvérünk is előbb említette. Ezért megilleti az első termés, ez az úgynevezett zsenge áldozat, és mindennek a legjava. Az, hogy mit és miből mennyit kellett beszolgáltatni, változott, ezért az adatok is eltérők. Foglalkozik ezzel a második törvénykönyv, Tóbiás könyve vagy Judit könyve. A föld és a gyümölcsfák termésének, tehát gabona, must és olaj tizedét a központi szentének kellett adni, de pénzzel is meg lehetett váltani, vagy minden harmadik évben a lakóhelyen a helybeli leviták és szegények javára is föl lehetett ajánlani. Például a második törvénykönyvben olvassuk 14-28-ban, minden harmadik évben különíts el az évi termésből a tizedet, és tedd a kapud elé. A farizeusok a legkisebb növények terméséből is szedtek tizedet. A leviták könyvében olvassuk szintén a 27. fejezetben az, hogy mindez az állatokra is kiterjesztette, tehát kiterjesztette a tizedet, és pénzzel megváltás esetén 20% ráadást írt elő. A számok könyvé szintén foglalkozik ezzel a kérdéssel, a szérű, gabona és a sajtó, bor, olaj tizedét említi. A felajánlás és elosztás módját illetően is eltérnek az adatok. Az új szövetség kora háromféle tizedet ismert, a jószág tizedét, a második tizedet és a harmadik, vagy a szegényeket megillető tizedet. A tizedekből származó jövedelemnek igen jelentősnek kellett lennie, kezelését amennyire lehetett, Jeruzsálemben összpontosították. Végül még néhány mondatban megemlítem a zsenge áldozatot. Nem csak Izraelben, hanem más népek körében is szokás volt, hogy a paraszt hálából az aratásért az első termést az istenségnek ajánlotta. A régi időkben az adományok általában önkéntesek voltak, s a felajánlás módja is eltérő. Izrael fiait a törvény kötelezte e szokás megtartására, s a kötelezettséget egyre pontosabban meghatározta, sőt idővel fokozta is. A törvényben szerepel az első termés és az első termés legjava. Hogy volt-e és mi volt a különbség, azt nem lehet megállapítani. A kivonulás könyve 22-28 szerint a legfontosabb terményekből, tehát gabona, borból kellett felajánlani. 23. fejezetben a zsenge legjavát említi, és a második törvénykönyv szintén 26. fejezetben a kötelezettség teljesítésének módja felől rendelkezik. Azt írja le, hogyan kellett abból, amit a föld termet, gabona, bor, olaj, gyapjú az első termést felajánlani a szentélyben, és közben említi az imát is, amit kellett ilyenkor mondani. A kötelezettség teljesítésének itt a szentély a színhelye, és minden bizonnyal áldozatnak kell felfogni. Az új szövetségben csak átvitt értelemben szerepel a szó Krisztusra, a lélekre, illetve a keresztényekre vonatkoztatva, annak kiemelésére, hogy különösen kedvesek és kiváltságos helyzetben vannak. Kedves testvérek, véget ért a mai hittanóránk. Lépes Lóránt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.